Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetében.
A 66. Zsoltárt folytatja az ige. Örvend a kietlen, a puszta föld, vigadozik a pusztaság, és virul, mint az őszike. Virulva virul, és újongva örvend. A Libánon dicsőségét kapta, Kármel és Sáron ékességét. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a meglankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme Istenetek bosszúra jön, Isten jön, aki megfizet, és megszabadít titeket. Akkor megnyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és patakok fakadnak a kietlenben. Tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásává. Ahol a sakálok lakhelye volt, fű, nád és kákaterem. Kiépített út lesz ott, egy út, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár rajta tisztátalan, hiszen csak azoké lesz, akik ezen az úton járnak. Az együgyűek sem tévednek el rajta. Nem lesz ott oroszlán, és ragadozó vad nem megy rá. Nem is található ott ilyen, hanem a megváltottak járnak rajta. Hisz az Úr megváltottjai megtérnek, és újongás közepette a Sionba jönnek. Örök öröm lesz a fejükön, vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Eddig a felolvasott ige, jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked az elmúlt hetet, örömeivel, bánataival együtt, amelyek eszközeit csupán, hogy hozzád forduljunk, téged keressünk. Köszönjük a kapcsolatot, amelyre teremtettél, és hogy meg akarod újítani azt velünk napról napra. Látod, Urunk, hogy a hála mellett mi mindennel van még tele a szívünk. Kérünk betegeink gyógyulásáért. Légy bátorítója, felemelője a nyomorultaknak, az elesetteknek, a kérdésekkel küszködőknek, az őszinte szívvel kételkedőknek. Uram, eszközeiddel készítsd el választottaid megtérését. Köszönjük Istenünk irgalmad lehetőségét, hogy vétkezéseink után megfordulhatunk és elindulhatunk feléd. Köszönjük Úr Jézus, hogy te vagy atyádnak, akaratának pontos tolmácsa, és ezért életbe vágó, hogy az igédre, a szavadra figyeljünk. Köszönjük atyánk, hogy Jézust elküldted, hogy ő legyen a megváltottak útja. Köszönjük, hogy mi még semmit sem tudhattunk róla, mint ez a ma megkeresztelt gyermek, és ő már meghalt a bűneinkért, az eredendőért, az elkövetettekért egyaránt, és minden tartozásunkat elengedted, oda szegezve adós levelünket a keresztfára. Add lelkedet, hogy hittel felismerjük ezt, és a tiéid csendes örömével kövessük Krisztust egész életünkön át. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem a megváltottak útján jártunk. Kérünk, Uram, szabadíts meg minket terheinktől, és megnyílik a szívünk és szánk feléd. Kérünk, tégy minket szabadnak engedő, téged mindenkinél jobban szerető tanítványaiddá. Urunk, nem akarjuk nélküled a semmit cselekedni. Szólj hozzánk, és mi hallgatunk rád. Ámen.
Bűnbocsánat igéjét a 130. Zsoltárból hirdetem. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Isten igéjének hallgatására készülve a 373. dicséretünknek a 5. versét énekeljük. Adj nékünk teljes örömet! Istennek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott profétai szakaszban, Közelebbről Ézsaiás könyvének 35. fejezetében a 4. verset olvasom. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ime Istenetek bosszúra jön, Isten jön, aki megfizet és megszabadít titeket. Kedves testvérem, erős napsütésnél nyáron előfordulhat az, hogy a levegő a környezetnél jobban felmelegszik, és ez optikai csalódáshoz vezet. Megy az autós az úton, és az aszfaltot vizesnek látja, és amikor odaér, akkor a látszólagos tócsa helyén az derül ki, hogy az út tökéletesen száraz. Hasonló élményekről számoltak be a sivatagban eltévedt utasok is, hogy szomjúságtól elcsigázva azért tértek el az eredeti irányuktól, mert azt hitték, hogy ott a távolban valódi vízfelületet látnak, becsapódnak, és sokan emiatt oda is vesztek. Ez a jelenség a déli báb, amikor mást látunk, mint ami a valóság. Vagy olyan, mintha már ott lenne, közel lenne, már-már elérjük, már-már a szomjazó oldhatja a szomját, de igazából sehol sincs. A világban lehet ilyen déli bábokkal találkozni. A nagyon betegnek mondják a műtét után, hogy jól sikerült a műtét, minden rendben lesz. Közben lehet, hogy a család maga is jól tudja, hogy igazából nem sikerült a műtét, és a napjai meg vannak számlálva. Mert hogy ember nem tud túlmutatni a halálon és az elmúláson, és amit csak mi tudunk egymásnak mondani, az gyakran csak ilyen csalóka déli báb. Mondják azt gyakran, hogy igen, kilábalt már a gazdaság, most már nagyon jók a mutatók, közben pedig van, amikor ezt csak azért mondják, hogy a saját pozíciójukat erősítsék meg. Tehát csalóka déli bábot láttatnak velünk. És többnyire ezek az emberi mondatok csak üres szólamok, és amikor ott lenne az ember a nehéz helyzetben, akkor ezek az emberi mondatok nem tudnak adni erőt, nem adnak semmit. Több beszélgetés jutott az eszembe készüléskor, amikor elhangzott ez a mondat, hogy de jobb lesz a holnap. Hidd el, holnap már be tudom osztani a pénzemet. Hidd el, holnap már több erőm lesz, hogy ezt a dolgot megtegyem. És úgy volt bennem, hogy mondom is, és van, amikor ki is mondtam, hogy miért gondolod, hogy a holnap jobb lesz? Miért gondolod, hogy holnap már jó döntést fogsz hozni? Miért gondolod azt, hogy holnap több erőd lesz, amikor, ahogy harad előre az idő, egyre öregebbek és fáradtabbak leszünk? Ez valahol, hát ez az emberi létünk. Mitől lenne jobb a holnap? Hát látjuk előre a jövőt. Mi emberek biztos, hogy nem látjuk. Nem tudjuk kisakkozni, kiszámítani. És van úgy, hogy emiatt csak csalóka reményekbe ringatjuk magunkat, becsapjuk magunkat, hogy majd be fog következni az a jó, amit elterveztem. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy az Isten kegyelmes és megadja, és tényleg jobb lesz a holnap. De az is lehet, hogy nem. Gondoljuk azt, hogy majd a másik nap, majd a másik ember, majd a másik kapcsolat, vagy a következő munkahely, vagy kedvező széljárás, vagy van, aki azt mondja, hogy jó szerencse, talán ma, vagy holnap után, és sokszor csalódunk, csalódunk emberekbe is, meg van úgy, hogy közösségekbe is. Olyan jó az, hogy a hívő embernek nekünk nem emberi szavakra kell építsünk, hanem ott van az Isten igéje. Ézsaiás üzenete egy olyan korban hangzik el, amikor nagy volt a reménytelenség, a zsidó nép asszír szorongattatásban van, a választott népet, mintha elhagyta volna Istene. A következő fejezet majd Jeruzsálem ostromáról szól, ott még győznek, de tudjuk, hogy az életükben sok viszontagság lesz majd. Fogság időszaka is, 70 év, amikor az ország is elpusztul, és akik túlélik a pusztítást, azokat fogságba hurcolják idegenföldre, és ott eltelik egy ember öltő, minden változás nélkül. Jeruzsálem és a templom is romokban lesz, és semmi reménységük nem lesz arra nézve, hogy ez a helyzet megváltozzon, és ők valaha is hazatérjenek, mert rabszolgák lesznek idegen földön, ahol bár szabadon járkálhatnak és végezhetik munkájukat, de nem is volt értelme, hogy megszökjenek, mert ugyanhova is mehettek volna. Reménységük teljesen elvész majd, és beletörődnek szinte az állapotukba, de bele is lehet fásulni a mindennapi küzdelembe, akkor úgy látjuk, hogy nincs jövő, és nincs tovább. Napról napra olvassuk most itt Ézsaiás fejezeteit. Az előző fejezetekben nagyon kemény ítéleteket olvashattunk. Éppen a tegnapi szakasszal voltunk úgy, hogy hát lehet ezt még tovább fokozni. Ott az egyik országnak a romlását, ott fel van sorolva az előző fejezetekben Tírusznak, Szidonnak, Edomnak, Asszíriának a romlása. És ezek a népek itt még fenyegetőek, de tudjuk a történelem során, hogy később ezek a népek megsemmisülnek, elvesznek. És a szenvedés, a puszta, a szorongattatás, a rabszolgaság az Isten népének megérdemelt ítélete volt, mert felcserélték az Isten szeretetét bálványukra, kiléptek a szövetséges rendből, nem kellettek Istennek a törvényei. De tudjuk azt, hogy az Isten nem hagyta el őket, egyetlen egy pillanatra sem. És nem az volt a terve az Isten népével, hogy elpusztítsa őket, hanem azt, hogy megtisztuljanak, és hogy újra helyre álljon a szövetséges rend Isten és népe között. Isten nem veti el az ő népét, akit még így is szeret, és szabadítót küld számukra. A többi nép elpusztul, de az övéi védelem alatt vannak, és úgy szeretném ezt a mondatot aláhúzni, hogy az Isten népe védelem alatt van ma is. Még akkor is, hogyha engedetlenségbe vagyunk, még akkor is, hogyha bűnbe vagyunk, Isten az ő népét védelmezi. El kell szenvedjük gyakran az ítéletet, a pusztát, erre is szükség van az életünkbe, nem csak a bűneink miatt, hanem amiatt is, hogy őt jobban megismerjük. Jézust is vitte az Isten a pusztába, úgy írja, hogy a lélek vitte a pusztába, hogy megkísértessék, bár benne nem találtatott semmi bűn, mégis szolgálata legelején megpróbáltatott, és ő megállt. Azért, mert benne élt Isten szava, pontosabban fogalmazva, ő maga volt, Jézus Krisztus maga volt a testélet ige. És később az Isten angyalai szolgálnak neki. Isten a mi életünkben sem hagyja a bűnt büntetés nélkül, még az övéit is megpróbálja, pusztába viszi. Ezzel ellen berzenkedhetünk, de jobb lenne ezt nekünk mindig alázattal elfogadni. Tudva azt hittel, reménységgel, hogy minden az Isten kezébe van, a vég is az Isten kezébe van, és ő jót gondol az ő népe felől, még akkor is, amikor ők nem gondolnak Istennel. És megmondta ezt előre az ő népének, mielőtt még megtörtént volna. Sok-sok ígéretet adott, ott vannak Jeremiás proféciái is, de ők nem hitték. Pedig a próbákat egyedül így lehet átélni, az Isten ígéreteibe kapaszkodó hittel, tudva, hogy az Isten szava, az Isten ígérete, az soha nem délibáb. Az nem olyan, hogy egyszer majd talán, hanem olyan, hogy az biztos, amikor az Isten azt elhozza, kimunkálja. És úgy írja itt az ige, hogy Isten jön az uratok, aki megszabadít titeket. Tehát a reménytelen állapotban megszólalnak ezek az igék, és ettől megváltozik az ember szívének az állapota. Tehát újra elkezdhet reménykedni, ráeszmélni arra, hogy igen, érdemes élni, érdemes küzdeni, érdemes hordozni a mindennapok terheit kitartással, és hinni kezdenek a jövőben, a folytatásban, és a régi ígéretek is kezdenek így újjá éledni. És megtörténik az a csoda, hogy igenis a nép fennmarad, sőt a hitük a próbákban is megerősödik. A megdönthetetlennek látszó Asszíria, Babilon összeomlik, a nép pedig majd hazatér a fogságból, és új hazát épít fel magának. A nép jól lehet itt még előtte van a nehéznek, de már hangzik az örömhír a szabadító Istenről, aki igazságos volt velük, mert megérdemelték az ítéletet. De Isten viszi ki őket a pusztába, és ő fogja őket onnan ki is szabadítani. Az Isten igéje soha nem csalfa vakremény, amit magának teremt az ember, hanem az felülről száll alá, Isten adja. Nem nekünk kell kikeresgélni, hogy vajon melyik is vonatkozik ránk, vagy hogy is értsük, hanem az Isten szent lelke ezeket az igéket megeleveníti, élteti is a mi szívünkbe. És a hívő emberek nem a körülmények változásától, nem emberektől remélik a szabadulást, hanem mi az Isten ígéreteinek beteljesedését várjuk. A jövőt mi sem tudjuk pontosan megjósolni, de nem is akarjuk, ez távol áll tőlünk, hanem az Isten szavára figyelhetünk és építhetünk, és minden napunkra jut Isten ígéreteiből. Olyan sok van belőle a Bibliába, hogy több is után belőle. És az ige, az a magvetés, az ige hallgatás, az a magvetés, aminek nyomán hit fakad az ember szívében. Ugye a fogság idején megrendül a hitük, hogy Isten is elhagyta őket, nem törődik velük. Ezt gondolták, nem is akar segíteni, ha van-e egyáltalán, az Isten pedig szól. Így törődik az ő népével, és a szó nyomán fakad az élet. Tehát ezek a mondatok tulajdonképpen túl vannak az emberi megtapasztalásokon, mert lehetetlen dolgokról beszélnek, mégis az egyedüli, komolyan vehető valóságról. Tudhatjuk, hogy ha ő ezt megígéri, akkor az úgy is lesz. Még akkor is, hogyha a valóság ellene mond. Hiszen mi be vagyunk zárva emberi kereteink közé, nem ismerjük csak saját kicsiségünket és végességünket, Isten szava pedig képes arra, hogy kiemeljen a semmiből, valamit teremtsen, a kietlenből virágzó kertet. És vonatkozik ez saját életünkre, saját helyzeteinkre, hogyha az Isten szól, és én hittel fogadom ezt a szót, akkor az életem kivirul. Legyen akármilyen pusztaságban, olyan leszek, mint a megöntözött kert. Igen, mi nem leszünk jobbak a holnappal, és nem fogunk tudni jobb döntést hozni, de ha Isten szól, és azt komolyan veszem, akkor mégiscsak megtörténik az a csoda, hogy jobb lesz a holnap az Isten kegyelme által. Elhisszük-e az ígéreteit, mind a magunk, mind mások életével kapcsolatban, hogy ahol eddig pusztaság volt, ott élet fakadhat. Izrael földjén nagyon látványos volt ez, amikor tényleg azt láttuk, hogy élet csak ott van, ahol futnak az öntöző kis csövecskék, egyébként pedig már kietlen semmi. Tehát, hogyha valaki így kapcsolatba kerül az éltető igével, akkor ott jó reménységünk lehet, hogy az Isten elvégzi az ő jó munkáját. Egyébként pedig mi nem tudunk változtatni egymáson. Viszont mondhatjuk azt egymásnak, amit itt mond az ige, hogy legyetek erősek, ne féljetek, jön szabadító Istenetek, bátorodjatok. Tehát így biztathatunk, és mutathatunk mindig fölfelé. Addig volt erős a zsidó sereg, is látjuk ezt többször is, amíg voltak felemelt kezek, Isten felé felemelt kezek. Amikor Mózesnek a kezei ellankadtak, akkor szükség volt arra, hogy két segítője, Áron és Húr odaálljon mellé, és tartsa az meglankadt kezeket felemelve, segítettek, és így tudott teljes győzelemre jutni ott az Isten népe. Tehát erősítsétek meg a lankadt kezeket, tehát így támogathatjuk mindig egymást, hogy ne fogjon el a testi erőse, se a reménység, hanem együtt várjuk az Urat, és adjuk tovább ezt a biztatást. És számolhatunk az eljövendő Úrral, földi szemmel nem láthatókkal, Isten erejével és hatalmával. Az Isten népe ellankadt és megfáradt, ez nem is csoda, hiszen az engedetlenség szinte elszívja az ember erejét, és az ember ember volta miatt is hajlamos az elfáradásra, különösen, hogyha még közben terhek is vannak rajtunk, tehát meglankadhat a kéz, megtántorodhat a térd, lehet félelmes, remegő szívű, még a hívő ember is. Tehát hiányzik az erő, hogy nem bírunk már lépni egy tapottat sem. Ez lehet, hogy ismerős saját szívünk állapotából, hogy nincs erőm már semmihez, nincs is kedvem semmihez, nem tudom összeszedni magam, szinte lehet, hogy a tagjaim is fájnak, tehát meglankadok, még az imádságban is, az igeolvasásban is, a közösség gyakorlásában is, mert azt mondogatom magamban, hogy minek menjek, miért lássák mások az én gyengeségemet, hogy erőtlen vagyok, engem ne sajnáljanak, túl sok a kudarc. De az Isten igéje, a gyülekezet közössége olyan erőt ér, amire naponta szükségünk van. Később majd olvashatjuk Ézsaiásnál ezt a biztatást is, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tehát jön a szabadító Úr, és hogyha ezt átélem, akkor már nem félek, már hiszem, hogy Isten velem van, és ha Isten velem van, akkor ki lehet ellenem. Isten jelenléte megújítja az ember egész valóját. Van úgy, hogy így a testi erő is visszatér, a fizikai állapot is javul. Tehát Isten vigasztalása az nem puszta szó, hanem konkrét segítségnyújtás, szabadítás is. Jézus Krisztus a szabadító Úr, erről beszél a teljes Szentírás, a nevének jelentése is ez. Ezért jött le erre a földre szabadítani bennünket bűnből, halálból és kárhozatból. Ezért is emeltem ki ebből a fejezetből ezt az egyetlen egy igeverset, ami arról beszél, hogy íme Istenetek jön, aki megszabadít titeket. Igen, bosszúra is jön és ítéletre is jön, de ezt az ítéletet már Jézus Krisztus elszenvedte helyettünk, és bennünket szabadítani szeretne. És hogyha ő közelít az életünkhöz, akkor ott csoda dolgok történnek. Pontosabban úgy is fogalmazhatnék, hogy akkor történnek csoda dolgok, amikor találkozunk az Istennel, mert ez csodák szintere, az ő jelenléte. A bűneinkre kapunk benne megbocsájtást. Betegek, fogyatékosok is szinte meggyógyulnak. Ami elromlott, az helyre áll. Így írja itt Ézsaiás, szinte pontról pontra erről beszél, hogy az embernek kinyílik a szeme, rácsodálkozunk az Isten csoda dolgaira, meglátjuk az ő dicsőségét, és ennek fényében máshogyan látunk már magunk életét is, másokat is, helyzeteket is. A süket fül elkezd újra hallani, meghallom Istennek a szavát, meghallom azt is, amikor eligazít, azt is, amikor ítéli az életemet, vagy ráigazít valamilyen igazságára, hogy meghallom a másik embernek a segélykiáltását. Ráigazodik a lábam az Isten ösvényeire, amin járhatok. A néma nyelv megnyílik, hogy hirdesse az Isten nagyságát. És nem kell aggodalmaskodni az út miatt, amin járjunk, hanem amikor odaérünk, akkor csoda módon az is megadatik, szent út, amin ha járok, az Isten nevére hozok dicsőséget. És ezen az úton senki nem téved el, még az együgyű sem. Nem lesznek rajta ijesztő vadak, nem leszünk kiszolgáltatva senkinek, tökéletes lesz a biztonság, mert az Isten fogja a kezünket. És ez itt már a megváltottak öröme, akik az Isten országába érnek célba, a megváltottak végső reménysége, az Isten örökkévaló országa. Több helyen említi itt az ige, hogy akkor majd ez megtörténik, akkor majd ugrándozik a sánta. És az ember úgy vágyakozva kérdezi, hogy mikor lesz majd ez az akkor majd, mikor lesz majd ez az édeni állapot. Meg lehet ezt így élni már ezen a földön? Na, jó látni embereket, hallani bizonságtételeket, hogy igen, ezt már meg lehet élni ezen a földön. Hogy aki az Isten lelkének enged, őt hagyja, hogy munkálkodjon a szívében, akkor ott valóban megnyílik az ember szeme, szíve, füle, ott csoda dolgok történnek. Ott tud az ember már jó döntéseket hozni, hogy jobb legyen az Isten által a holnap. Mert az Isten helyre állít, és ezt ma is meg tudja cselekedni bárkivel. De a teljes helyreállítás majd odaát lesz. Isten tehát ezekben az igékben, ígéreteiben magához hív bennünket, hogy éljünk ezekben az ígéretekben, és a mi szabadságunk az, hogy erre igent mondjunk, hogy igen, Uram, én szeretnék a te igéidben, ígéreteidben, azoknak valóságában élni, hogy részese lehessek a te jó munkádnak. Amen. Isten igére válaszként a 312. dicséretünknek énekeljük a második, harmadik versét. A második vers így kezdődik, jól készítsétek útját. Köszönjük, drága Istenünk, hogy te szabadító Úr vagy fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy te nem nézted tétlenül, ami elveszett, tőled elszakadt, elfele menő életünket, hanem küldted Jézust, hogy magadhoz vonj bennünket. Köszönjük az ő kegyelmét, amit kiáraszt ránk. Köszönjük, hogy benne teljes a helyreállítás, hogy benne helyreáll az életünk, a veled való kapcsolat elsősorban, és megújulhat testünk, lelkünk. Köszönjük a te drága igéidet, ígéreteidet, hogy azt is adod nekünk. Adod mellé lelkedet, hogy jól értsük ezeket az igéket, hogy az igéidbe mi ne hamisságot beszéljünk bele, hogy félre menjünk, hanem hogy a te lelked elevenítse meg ezeket az igéket, hogy hittel fogadjuk. Köszönjük, Urunk, hogy te képes vagy bennünket már most helyreállítani, megtisztítani, de köszönjük, hogy a teljesség az nálad lesz majd a te mennyei országodba. Köszönjük, hogy oda készíted az életünket. Kérünk a gyászolókért, a sírókért, akik most csak a veszteséget látják, hogy adj nekik is élő reménységet a folytatásban nálad, teljes bizalmat, hogy magukat a te oltalmad alá tudják helyezni, és mi is mindnyájan. Áld meg, kérünk, a gyülekezetet, hadd lehessünk mi téged dicsérő gyülekezet. A te áldásodat kérjük egyházunkra, és egész országunkra, könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy áld meg a vezetőinket bölcsesség lelkével. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, és köszönjük, Urunk, hogy te tudod szívünkbe gerjeszteni az imádságot most a csendes percben is, hogy hozzád szóljunk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és most hallgassunk meg egy beszámolót.